Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva dicsérjük az Urat a 125. Zsoltárunk első versével. Akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 276. énekünket lapozzuk föl, és ezt énekeljük az első három versével. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét Lukács evangéliumának 5. részéből. Lukács evangéliumának 5. részéből a 17. verstől a 26. versig. Lukács evangéliumának 5. részében a 17. verstől ezt olvassuk. És lőn egy napon, hogy ő tanít vala. És ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, kik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből. És az Úrnak hatalma volt ővele, hogy gyógyítson. És ímé valami férfiak ágyon egy embert hozának, aki gutaütött volt, és igyekezének azt bevinni és ő elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt miképp vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cserép héjazaton át bocsátották őt alá ágyastól Jézus elé a középre. És látván azoknak hitét, mondta: ember, megbocsátattak néked a te bűneid. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: kicsoda ez, hogy így Isten káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten? Jézus pedig észrevette az ő tanakodásukat, és felelvén mondta nékik: mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb? Azt mondani: megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy azt mondani: kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma-e földön megbocsátani a bűnöket, mondta a gutaütöttnek: néked mondom, kelj fel, és felvévén nyoszajádat, eredj haza. És az rögtön felkelvén azok szeme láttára, fölvevé, amin feküdt, és elméne haza, dicsőítve az Istent. És az álmélkodás elfogá minnyájukat, és dicsőíték az Istent. És betelének félelemmel, mondván: bizony, csuda dolgokat láttunk ma. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük te néked, hogy ma is eljöhettünk a templomba. Megőriztél bennünket az elmúlt héten. Köszönjük mindazt a sok jót, amit átéltünk. Köszönjük néked, hogy a nehéz pillanatokban is mellettünk álltál, és megerősítettél, megsegítettél bennünket. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, és dicsérhetünk téged, aki teremtettél bennünket, aki szemmel tartod és irányítod életünk sorsát. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki megszólítasz bennünket életutunkon újra és újra, és magadhoz vonz bennünket. Köszönjük néked, hogy hirdeted nékünk az evangéliumot. Atyán, köszönjük, hogy beszélsz nekünk a fiadról, Jézusról, aki megváltott minket a Golgota keresztjén, nekünk bűnbocsánatot szerzett tőled, akinek véréért megbocsátasz nekünk minden bűnt, és magadhoz ölelsz, magadhoz fogadsz bennünket, hogy veled éljünk, aztán veled is halljunk, és veled töltsük az örökké valóságot is. Köszönjük te néked, hogy ma is dicsérhetünk téged, és magasztalhatunk, ahogy az igében is, mikor látták a te hatalmas tetteidet, dicsértek téged. A meggyógyított ember, a tanúk, akik ott voltak, szeretnénk mi is csatlakozni hozzájuk és dicsérni téged. Kérünk arra ugyanakkor, hogy szóljál hozzánk a mai napon is az igéből, add, hogy megértsük, elhiggyük mindazt, amire tanítasz bennünket. Segíts, hogy szívünkbe gazdagodva és hozzád hűségesebb, benned inkább hívő, téged jobban szerető emberként menjünk ki ebből a templomból, és úgy folytassuk az életünket. Kérünk, hogy áldj meg minket, és áldj meg minden helyet, ahol a te igéd tisztán hirdettetik. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 237. énekünknek a legelső versét, 237. első versét. Reménységemben hívlak, Uram Isten, reggeli órám, rólad áll szívemben.
Amen.
János evangéliumának 14. részéből az első három vers szól hozzánk. János evangélium a 14. részének első három versében Jézus búcsú beszédeiből hallgassuk a következőt. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök. És magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézusban nyert kincseinkről beszélünk vasárnapról vasárnapra, mert hát ő benne valóban kincseket nyertünk, és nyerhetünk, amennyiben benne hiszünk, és az ő követésére adjuk a fejünket. Hát a benne nyert kincseik közül ma a reményt vesszük elő. Reményt. A remény, minnyájan tudjuk ezt, egy létfontosságú belső lelki valóság, lendítő erő, energia, ami visz bennünket előre az életutunkon. Aki reményteli ember, az szokták rá mondani, hogy egy reziliens ember, vagyis rugalmasan ellenálló ember, egy problémákkal könnyen megbirkózó ember. Óriási jelentősége van a reménynek a szívünkben és az életünkben. És hát ezt tudjuk, de közben azt is átéljük, hogy nagyon sok reménységünk hamvad el, és lesz hamuvá. És porrá. Ha kihal a remény az ember szívéből, bár azt szokták mondani, hogy a remény utoljára hal meg, azért ez nem igaz ebbe a formába, de az biztos, hogy ha meghal a remény a szívünkbe, az életünkbe, akkor hát ránk dől a reménytelenség, ami egy nagyon-nagyon negatív lelki állapot, egy hangulat. Tudjátok, jól a József Attilának van egy ilyen verse, reménytelenség, úgy fejeződik be, hogy a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, és nézik a csillagok. Hát ez a költői megfogalmazása a reménytelenségnek szép, de elég szörnyű lelki állapot ez. És éppen azért, hogy ezt elkerüljük, ezért némelyek azt tanácsolják, hogy ne is reménykedjünk semmibe. Vörös Sándornak van egy írása, az a cím, hogy a reménytelenség könyve. Ebből egy kis részletet hadd idézzek megint csak. Reménytelen, reménytelen. Jegyezd meg e szót, dobd el a többit. Ne kívánj szabad lenni, reménytelen. Ne kívánj rab lenni, reménytelen. Ne kívánj gazdag lenni, reménytelen. Ne kívánj szegény lenni, reménytelen. Ne kívánj élni, reménytelen. Ne kívánj meghalni, reménytelen. Reménytelen, reménytelen. Mert a förtelen beözöllött a lét szívéig, mert az iszonyat betört a nem lét szívéig, a halálban sincs béke többé. Írtóz minden javulástól. Tudod, mi rejlik mögötte? Írtóz minden élvezettől, tudod, mi rejlik mögötte. Írtóz minden törvénytől, tudod, mi rejlik mögötte. Reménytelen, reménytelen. Ne vállalj mást, csak a teljes homályt, a tökéletes sötétséget húzd magadra, burkolózz bele. Reménytelen, reménytelen. Jegyezd meg e szót, és dobd el a többit. Nyilván Vörös Sándor segíteni szeretne ezzel, mert ha nincs remény, akkor nincs csalódás se. De hát ez azért nem egészen igaz ilyen formában se. Minden esetre érezzük ezekből a költői megnyilvánulásokból, hogy azért A reménytelenség az hát egy elég borzasztó állapot. Elég borzasztó állapot. És úgy fölmerült bennem, hogy vajon Jézus, a megváltó, a mi Urunk, adhat-e nekünk, és ad-e nekünk reménységet, a holnapot, a jövőt illetően. Ad-e olyan reménységet, ami nem hal meg holnap után, vagy két év múlva, hanem élő, eleven marad, és pozitív hatást gyakorol reán. Olyan reményt, ami nem csap be bennünket, hogy várunk rá, de úgyse következik be, hanem olyan reményt, ami holtbiztosan valóra válik. Vajon Jézustól kapunk-e reménységet? És hát nyilván nem beszélnék itt, hogyha nem kapnánk. Hát azért beszélek erről külön, mert kapunk Jézustól is reménységet. De egy kicsit ássunk bele ebbe a témába, és először is nézzük meg, hogy az Úr Jézus milyen reményteljes személyiség volt. Egyszerűen, ahogy tanulmányozzuk az élet útját, az a benyomásunk, hogy ő bennem, mint aki valóságos Isten is volt, de valóságos ember is volt egy személyben, soha nem ingott meg valahogy az atyába vetett bizalma, és azzal együtt a reménysége se ingott meg. Nem is nőtt, nem is csappant, mindig tökéletes volt a reménysége. Mindig ugyanolyan intenzitással. Ő egy tökéletes hívő és reményteljes ember volt. Isten ember. Néhány példát hadd hozzak így az életéből, hogy valamennyire érzékeltessem ezt veletek. Úgyhogy többször beszélt arról a tanítványainak, hogy őt mi várja, hogy meg fognak engem ragadni, és meg fognak kínozni, meg fognak ölni, de hozzátette mindig, hogy de harmadnapra föltámadok. Harmadnapra föltámadok. Ez a reménysége ott volt benne az utolsó vacsorán is, amikor is az úrvacsora sákramentumát szerezte, és emlékeztek, hogy ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ez az én vérem, mely téretetek kiontatik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre, és mit mond? Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. Hoppa, vége. Amíg visszajön. A halálomról beszéltek, amíg visszajön, mert vissza fogok jönni. Nem csak arról beszélt, hogy harmadnapra föltámadok, hanem arról is beszélt, hogy egy napon majd vissza fogok térni hozzátok. Vissza fogok térni hozzátok. Aztán olvassuk a főpapi imádságát, amikor ott van magában, az atyával beszél, és mit kér az atyától? Azt kéri a tanítványainak, hogy most hozzád megyek, és aztán add meg a bennem hívőknek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, melyet nekem adtál. Megint ott van a halála előtt Jézus, de mit mond, hogy hozzád megyek, és add meg majd a bennem hívőknek, hogy majd lássák az én dicsőségemet, és együtt lehessenek majd velem. Milyen pozitív jövőkép élt Jézusban, ugye? Milyen félelmetes az, amikor megcsúfolják valamivel később, megköbdösik szemeit, bekötözik, arcul ütik, gúnyolják, ütik, verik. Mindezt teljes nyugalommal tűri, és egyszer csak megszólal, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján. Megint ez, hogy micsoda? Éppen a megaláztatás legnagyobb mélységében van, de még ennél mélyebbre is fog kerülni, és arról beszél, hogy mennyei dicsőségéről. Meg fogjátok látni őt. A helyzet reménytelen volt, de szívében ott élt egy csodálatos reménység. Meg van kötözve a két keze, dagadt az ajka, véres az arca, és ezt mondja, hogy enyém a győzelem. Meglátjátok az embernek fiát az Isten hatalmas jobbján. Aztán a keresztút viszik ugye ki, keresztre szegzik, mások bűneit veszi fel, fölvállalja az azokért járó isteni haragot, az atyától való elhagyattatást, a poklok mélységeire száll alá, és ott van fölfeszítve mellé a lator, a gonosztevő, és mit mond annak, amikor az hozzáfordul irgalomért, még ma velem leszel a paradicsomban. Hát Jézus tudott valamit. Még ma velem leszel a paradicsomban. A reménységének a jele volt az is, amikor az atya kezébe tette le az utolsó szavaival a lelkét. A legjobb reménység, a legjobb hely, ahova leteltem az életemet, a te kezed, atyám. Vagyis a lényeg, hogy Jézus nekiindult a földi küldetésének, a legnagyobb nehézségek közepette ment végig az egész földi élet útján, de úgy, hogy közben maga előtt látta a dicsőséget, ahonnan jött, hogy oda fog visszatérni. Egy tökéletes bizalom az atya iránt, és azzal együtt egy tökéletes jó reménység élt benne. A zsidókhoz írt levél 12. része úgy foglalja ezt össze, hogy Jézus annak tudatában, hogy milyen öröm várja, vállalta a kereszthalált, és az azzal járó szégyen se tudta elijeszteni. Ezért ül most a mennyei trónján, Istennek jobbján. Zsidó 12.2. Az előtte lévő öröm, így mondja, tudta, hogy mi várja. És arra nézve eltűrte, elszenvedte mindazt, amin át kellett mennie. A reménység szinte, hogy szárnyakat adott neki, így is mondhatnánk. Így végezte el a mi megváltásunkat. Summa summarum, hogy Jézusban, testvéreim, egy végtelenül reményteljes személyiséget kell látnunk. Reménysége soha nem ingott meg, egy pillanatra sem erőt adott neki, és átvitte minden problémá, minden sátáni, démoni, emberi kísértésen, nehézségen, egészen addig, míg elvégezte a küldetését, és megváltásunkat elvégezte, és megszabadította a világot a rothadandóság rabságából. Ezek után, testvérek, jön a második pontom, amiről szeretnék beszélni, mert ezek után már nem csoda, hogy ez a reményteljes Jézus reménység forrása lett az emberek számára. Sok példát lehetne idézni, néhányat kiemelek azért a Szentírásból. Először egy néhány szabadító tettére szeretném fölhívni a figyelmeteket. Amikor olyan embereket szabadított ki, akik már a reménytelenségnek a foglyai voltak tulajdonképpen, és nem volt előttük semmi jövő perspektíva. Emlékezzünk talán a Lukács evangéliumából felolvasott gutaütött emberre. Egy agyvérzéses emberről van szó, aki lebénult. Lebénult, nem tudott menni. Úgyhogy úgy kellett őt vigyék ide-oda valami hordágyon. Így leeresztették a barátai Jézus elébe, nagy leleményességgel kibontva a háztetőt, valahogy Jézus elé juttatták ezt a reménytelen állapotba léve. Az akkori orvostudomány, de valószínűleg a mai sem nagyon tudott volna vele mit kezdeni. Leeresztik, és aztán Jézus meggyógyítja. Először megbocsátja a bűneit, utána meg helyreállítja az egészségét. És az ember Isten dicsérve megy el onnan. Hát elég reménytelen volt a helyzete, mikor megérkezett, de mennyivel reményteljesebben ment el. Aztán ott vannak a Jézus korabeli leprások. Ezeknek emberileg szólva tényleg reménytelen volt a helyzete, gyógyíthatatlan, nyomorult állapotba kerültek, kizárták őket a társadalomból, maradt nekik a gettó, a rongyok, meg a koldulás, a betegségnek a szenvedése. Elevenen rohadtak el ezek az emberek, szerencsétlenek. Jézus jön, és akiknek már nem volt semmi remény arra, hogy valaha egészségesek lesznek, hogy visszatérhetnek az emberi közegükbe, a családjukba, az emberi társadalomba egyáltalán, egyszer csak Jézus meggyógyítja őket. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Állapítsák meg rólatok, hogy egészségesek. Új remény jött a szívükbe, és új perspektívát kapott az életük. Egy alkalommal vakon született ember gyógyított meg, ami lehetetlenségnek számított. Mármint, hogy az is volt, de annak is számított, még ezt, ilyet nem hallott senki, hogy vakon született embernek valaki visszaadja a szemevilágát. Semmi reménye nem volt annak az embernek se, hogy ilyen történik vele. Az ő számára nem volt más, mint koldulás. Úgyhogy koldult. vagy kapod, vagy nem. Meg se fordult valószínűleg a fejébe, hogy ő valaha látni fog. Reménytelen volt ebbe a tekintetbe az élete. És akkor jön Jézus, és visszaadja neki a látását, a szemevilágát. Új szemet terem neki, minden szükséges agyi háttérrel, ami ahhoz kell. És emlékeztek, amikor a tanítványok bekerültek a hajón a viharba, és ott volt, hogy teljesen reménytelen a helyzetünk, reménytelen, ments meg minket, kiáltanak Jézushoz, mert elveszünk, végünk van, nincs tovább. És Jézus föláll, és azt mondja, hogy csendesedjen, némulj el, és megmenekülnek. Van tovább, akkor is, amikor nincs tovább. Jön az édesapa, akinek haldoklik a kislánya, hogy meggyógyítsa a mester, vagy megtartsa életbe a kislányát, Jairus leányát. És amikor megy oda Jézus hozzájuk, akkor időközben jön egy ember, mondja Jairusnak, meghalt a gyerek, ne fárazd a mestert. De Jézus azt mondja neki, ne félj csak, higgy. És mennek, és föltámasztja a gyermeket a halálból. Amikor már nincs tovább, a Jézus számára akkor is van tovább, és megerősíti a reménytelenné vált embert is, nem csak a kislányt, akinek tényleg nem volt reménye, mert meghalt, de az apukának is, akinek eloszlott minden remény, amikor meghalt a lánya, mert innen már nincs tovább, de van tovább. Jézusnak van hatalma, van szeretete hozzá. Értitek, hogy ezeknek az embereknek valahogy az az érzésünk, hogy járják az életutukat, biztos volt bennük, ezt remélték, azt remélték, aztán utána kitört rajtuk valami betegség, vagy agyvérzés, vagy nem tudom, a halál érte út. Lényeg, hogy egyszer csak elhamvadtak a reményeik, és ott álltak reménytelenül. Micsoda, jöjj Jézus, és egyszeriben valami olyan szabadító csodát tesz, hogy egyszerűen újra kinyílik előttük a világ, hogy a jövő. Fölragyog előttük, és mehetnek tovább, megváltozott emberként, de ehhez Jézus kellett. De vannak olyan esetek is, hogy Jézusnál maradjak még egy pillanatra, amikor ő nem a szabadításával, hanem a tanításaival ad reménységet az embereknek. Jézusnak a tanításai, hát azok rendkívüli tanítások, és akik hallgatták őt, és hittel hallgathatták, azoknak az embereknek a szívébe lehetetlenség, hogy reménytelenség legyen, vagy maradjon. Jézus tanításai mindegyik reménykeltő tanítás. Amikor nagyon jól tudta, hogy az emberek félnek a haláltól, és beszél nekik, itt van gazdag és Lázár történet, a halál után van tovább, igen, van pokol is. De aki Isten félő emberként, ő benne bízó emberként él és hal meg, az vigasztaltatni fog. Amikor beszél a zsidó rabbikkal, akkor mondja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, üdvössége van. Hát milyen perspektíva, ne féljetek a haláltól, aki hisz a fiúban, örök élete van. Amikor megkérdezik a tanítványai, mint lesz ez a világ vége kérdése, akkor tanítja őket a világ végéről, és elmondja, hogy vissza fogok jönni. Az alapigénkben is ezt mondja nekik. Vissza fogok térni hozzátok, ne féljetek. De lesz, ami lesz addig. Történnek nehéz dolgok, de a vége az lesz, hogy vissza fogok jönni, ítélni fogok élők és holtak fölött, és utána új világot teremtek. És velem együtt lehettek majd az új világba. Nem csak, hogy a halál után velem lehettek, hanem majd a feltámadás után is velem lehettek az új világban. Milyen perspektívát nyitott Jézus a tanításaival? Persze, aki nem hitte, annak maradt a reménytelenség, az látott a halálig, azt a sírgödörig. Azt vonja le ebből a konzekvenciákat mindenki, hogy akkor hogy éljen meg, mint éljen, ha úgyis meghal. És ott mindennek vége. De Jézus nem mondta ezt, hanem azt mondta, hogy nem, van tovább. És aki bennem hisz, annak mi lesz? Tudja, hogy mi lesz. Annak nem a sír a végállomás, hanem a feltámadás és az Isten országa, aminél csodálatosabb hely nincs. Tehát ezekből a helyzetekből, testvérek, amiket itt most így gyorsan áttekintettünk, itt kitűnik előttünk, hogy az Úr Jézus reményforrása az emberek számára, a szorult helyzetben, a reménytelenségben lévő emberek számára. Talán néhány tanulságot levonnék, mert ezekről nagyon sokat lehetne még beszélni, de néhány dolgot hadd fűzzek hozzá. Ezekből az esetekből valahogy kikristályosodik előttünk az, hogy Jézus, mielőtt mielőtt valakinek hitet és reményt adna, előtte szól. Tehát a Szentírásban így lehet mondani, hogy az ige megelőzi a reménységet. Mindig az ige megy, Jézus szól valamit. Az Úr beszélni kezd valamit. És az emberek hallják, hogy mit mond. Valami infó jön tőle. Nem a tabernákulumból jön, ahogy a pápa mondta, a Bibliából jön a szó. A Bibliából jön a szó. Ezért olvassuk, ezért hallgatjuk. Értelmes, világos beszéd. Jézus igéje az első. Mindig az az első. A teremtésnél is az volt az első. Először szólt, aztán lett valami. De itt is mindegyik esetben szól, aztán történik valami. Az igéje cselekedett. A második dolog, amit leszűrhetünk, hogy általában az Úr Jézus, amikor megszólal, akkor az első dolog, amit megszül az emberi szívekbe, az a hit, az iránta való bizalom. Elsősorban nem reményt ad, hanem elsősorban hitet ad az Úr Jézus az embereknek. Iránta való bizalmat. A szavaiba, a személyébe vetett kapaszkodást, bizalmat, hitet. És ennek a hitnek, amit ő ad, ennek a velejárója, ennek az édes testvére a reménység, a jó reménység. Már a zsidókhoz írt levélből definiálja a hitet, azt mondja a Biblia, hogy a hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Már ott benne van ez, hogy a hitnek az egyik aspektusa az a reménység. A hitnek az édes testvére, az ikertestvére a reménység. Amikor az ember pozitíven néz a jövőbe. Nem azért, mert úgy alaptalanul, meg oktalanul, hanem azért, mert az Úr mondott valamit a jövőről, és én abba belekapaszkodok. Remélem, hogy az be fog következni. A reménység, tehát ez már egy következő mozzanata ezeknek a dolgoknak, mindig az Úr Jézus ígéreteinek a jövőbeli beteljesülését reméli. A hívő biztos abban, hogy amit Jézus megígért, azt ő nem hiába reméli, annak a bekövetkezését nem hiába várja, mert egy napon holtbiztosan bekövetkezik az, amit Jézus mondott. Lehet, hogy holnap, lehet, hogy hónap után, lehet, hogy 10 év múlva, vagy 1000 év múlva. De biztos, hogy mindig bekövetkezik, amit ő ígért. Tehát a hívő reménysége az valami holtbiztos dolog. Ez valami holtbiztos dologra vonatkozik. Azt reméli a hívő, amit az Úr ígért. Nagyon érdekes, hogy ezt a reménységet két jelzővel is emlegetik az apostolok. Az egyik, amit Péter apostol ír, hogy azt mondja, hogy ez egy élő reménység. Élő reménység. Azért mondja élőnek ezt a reménységet, mert ott él az ember szívében, és megeleveníti az embert, lelkesíti az embert. Kihat az egész gondolkodására, a világnézetére, mindenre kihat, és jó hatással van. A Pál meg egy másik jó szót mond, ez a jó reménység. Jó reménységgel ajándékozott meg minket az Isten. Hát ezek olyan fontos mozzanatok, testvérek, amik mellett nem mehetünk el csak úgy. Ez a reménység, azt mondja Pál apostol, ami reméli az Úr ígéreteinek a megvalósulását. Még nem tapasztalom esetleg, de holnap meg fogom tapasztalni, vagy ma délután, vagy azután valamikor. Biztos, hogy meg fogom tapasztalni. Ez a reménység, azt mondja ugyancsak Pál a római levélben írja, nem szégyenít meg senkit. Senkinek nem kell úgy állni egyszer, hogy hát én bíztam az Úr ígéreteiből, azt tessék. Hát nem történt meg, amit mondott. Hát, hiába reménykedtem, de nagy szégyen, elbújdoklok szégyenembe, mert amit vártam az Úrtól, nem teljesedett. Nem, mondja Pál, ez a reménység nem fog megszégyenni. Miért nem? Mert az alap Jézus Krisztus személyisége. Ő teszi az ígéreteket, testvérek, amiket mi remélünk bekövetkezni. Ő teszi az ígéret, az a valaki, aki legyőzte a sátánt a kísértésekkor, aki legyőzte a halált már földi életútján, de harmadnapra föltámadott a halálból, ő tette nekünk az ígéreteket, akit soha nem lehetett hazugságon fogni. Aki mindig igazat mondott az embereknek, akibe hiába vizsgálták a főpapoktól, a sátánon keresztül, a nem tudom én ki, nem találtak benne semmi bűnt, semmivel nem tudták megfogni. Ez a tökéletesen igaz valaki, ha ígér valamit, akkor az úgy van, mert ő tette az ígéretet, és azok a hódbiztos dolog, hogy be fog teljesülni. És mi ezeket reméljük. Reméljük a rövid távú ígéreteit is, a középtávú ígéreteit is, a hosszú távú ígéreteit, mert például mit mondott? Azt mondta, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrba. Tehát dolgozzatok, tőlem függve dolgozzatok, nem hiába való ez. Akár a világi munkahelyeteken dolgoztok, nem hiába való. Vagy a lelki munkába álltok, a misszióba, az se hiába való. Semmi nem hiába való, mondta nekünk. Csak tőle függve végezzük el azt. Milyen jó, nem kell hiába gürcölnünk. Van értelme az egésznek. Vagy azt mondta nekünk, hogy veletek vagyok minden napon, akkor ma is velem van, holnap is velem lesz, holnap után is. Mindegy, hogy jó megy a sorom, vagy a műtétre kell mennem, vagy a nem tudom én hova kell, akkor is velem lesz, ott lesz velem. Mert azt ígérte nekem, hogy és ott is lesz velem. Tényleg ott lesz, meg fogom tapasztalni. Vannak ilyen rövid távú, vannak hosszabb távú ígéretek, mert mi is félünk a haláltól, de azt ígérte, hogy ha benne hiszünk, akkor ne féljünk a haláltól. Mert az nem a lekapcsolják a villanyt, aztán semmi tovább, hanem az lesz, hogy megyünk hozzá. Haza megyünk hozzá. Ő vár a kapu másik oldalán. Karjaira vesz minket. És ha leghosszabb, nem is maradunk a sírban, nem is leszünk örökké lelkek, hanem egy napon azt ígérte nekünk a hosszú távú ígéret, hogy föl fogunk támadni a halálból. És új testet kapunk, és új világba csöppenünk egyszer csak. És még mennyi ígérete van, testvérek? Nem sorolom az ígéreteket, mert akkor itt leszünk még két hét múlva is, vagy három hét múlva is. A Biblia tele van Jézus ígéreteivel. A hívő mindig azt mondja, ezekbe belekapaszkodok, és ezeket remélem. Ez a hívő keresztjén reménység. Nem azt reméljük, remélem, hogy nem fogok meghalni. Hát reméld, meg fogsz halni. Remélem, hogy jövőre is győz a Fradi, és bajnok lesz. Hát reméljed. Lehet, hogy nem lesz az. Ezek a reménységek, a remélem, hogy megnyerem a lottót, amikor bedobom, reméljed. Ezerszer elhamvott már ez a reményed, de csak remél tovább. Remélem, hogy nem támad meg ez a betegség, meg az a betegség. Hát reméljed, úgyis meg fog támadni. Egy csomór így hamvadnak el a remények egymás után, hogy mindig olyan dolgokba remélünk, aminek semmi alapja nincs. Én nem ezekbe a keresztény ember nem ilyen reménységeket ápol magába, hanem azt, hogy mit mondott az Úr, arra számít, és akkor nem lesz, ez nem fog elhamvadni soha. Ez valóra válik, ez a reménység. Az utolsó pontomra hadd térjek rá, mert először is láttuk ugye Jézust, aki reményteljes személyiség, utána látjuk, hogy ő régen is, de ma is reménységet tud oltani az ő szavával, igéjével a szívünkbe. Hitre segít, ígéreteket ad. Ő, aki mindennél hatalmasabb, és várhatjuk nyugodtan mi is jó reménységgel az ő ígéreteinek a beteljesülését. De milyen hatással van ez ránk? Ez a harmadik dolog. A Jézustól nyert reménység jó hatással van ránk, testvérek. Minden szempontból ez egy komplex, pozitív hatás gyakorol ránk. Komplex, pozitív hatás. Az egész életünkre, életvitelünkre. Ez, ahogy mondtam az előbb, nem csak Jézusnak adott szárnyat, hanem nekünk is szárnyakat ad. Hogyha ott van bennünk ez a Jézustól való reménység, testvérek, akkor nem félünk a hónaptól például. Jaj, mit fog, mi lesz hónap, hónap után, jaj. Nem félelemmel nézünk előre. Hanem látjuk a teendőinket, amiket Isten bízott ránk, neki feszülünk otthon, munkahelyen, gyülekezetben, aktivizáljuk magunkat, mert a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Tesszük a dolgunkat. Nem félünk a holnaptól, hanem neki megyünk a holnapnak. Úgy is mondhatnám, hogy nagyon is tudatában vagyunk hívő emberként is annak, hogy a holnap is majd hoz akadályokat. Lesznek ilyen váratlan akadályok azon az úton, hogy mi tovább tudjunk menni, és derűlátóan, boldogan tudjunk tovább lépni. Lesznek akadályok, de ezekkel a kritikus élethelyzetekkel, ezekkel az esetleges tragédiákkal is nem ezektől se ijedünk meg. Nem bénulunk le, jaj, mi fog történni, jaj, és akkor ha ez kap-e, ha az kap-e, ha a halál. Ha inkább nem is csinálok semmit, nem eszek semmit, nem, inkább lebénulok, és csüggettel leeresztem a kezemet. Nem. A váratlan akadályoktól se ijedünk meg, sőt, mert át fogunk menni ezeken, a velünk élő Jézussal és az ő ígéreteire nézve. Egyszerűen, hogyha jönnek olyan, vannak olyan élethelyzetek is, amik meg egyébként megmaradnak. Tehát folyamatosan megmaradó nehéz élethelyzet, amiben benne egy özvegység például. Akkor elveszítjük a jó reménységünket, mert most megözvegyük. Nem veszítjük el, mert fölragyog előttünk. Mindig fölragyog Jézus és az ő ígéretei, és visznek minket, mint egy mágnes visznek, vagy húznak előre bennünket. És nem leszünk reménytelen és csüggett emberekké. A nehéz helyzetek se tesznek ilyenné. Vagy mondhatom, hogy nem ijedünk meg a kereszténység ellenségeitől se, testvérek. Manapság, hát vannak, na, Magyarországon is vannak, de nyugaton még többen, akik a kereszténységet gyűlölik. Ezt az eszmét gyűlölik. Gyűlölik Istent is természetesen, gyűlölik Jézust is, meg a Szent Lelket is, meg a keresztényeket is, akik benne hisznek, és igyekeznek mindenütt valahogy keresztbe tenni. Direkt provokálnak és bántanak bennünket, és meg is mondta Jézus, hogy ez lesz, erre számítsunk a jövőbe, hogy a világ nem egyre keresztjénebb lesz, hanem egyre antikeresztjénebb lesz. És nem lepődünk meg, amikor halljuk, hogy már megint halálra ítéltek 6 keresztjént valahol. Hát testvérek, akármilyen sötét fellegek gyűlnek a horizonton, megkísért bennünket ugyanaz a gondolat, hogy hú, csöndbe legyünk, ne szóljunk, ne úgy mondjuk, ne olyan élesen, sehogy se mondjuk, hallgassuk, tartsuk meg, magánügy. De nem, akinek ott van a Jézusa, és ott vannak az ígéretei, az kiáll bátran és szabadon, és azt mondja, hogy Jézus. És evangélium, a kereszt evangéliuma. Engesztelő áldozat a mi bűneinkért, van bocsánat. Lehet új életet kezdeni. Nem félünk kimondani. Lehet szentül élni, lehet a családba, a különböző élethelyzetekbe az Úr akarata szerint eljárni. Nem kell becstelennek lenni, nem kell hazudni, nem kell konformnak lenni, beállni a sorba. Ma tudjuk, hogy éppen a kereszténység jelenti a legfőbb lázadást a mai világ rendje meg eszméi ellen. De mi nem félünk ettől, mert ott vannak az ígéreteink Jézustól. Ő át fog minket vinni mindezeken, és ha ott van a halál, az is ott van mindegyikünk előtt. Egy keresztény ember is, ha halálra gondol, akkor úgy meginog egy pillanatra. Hogy milyen lesz az, amikor meghalok, vagy utána mi lesz. Még nem tudom, hogy mi lesz, de egyet tudom, hogy Jézus legyőzte a halált. És azt is tudom, hogy azt ígérte, hogy aki benne hisz, az hozzá fog menni a halálban. És akkor meg tudok szólalni, úgy, mint Pál apostol, halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fúlánkod, ahogy mondja az 1 Korintus 15-ben. Egyszerűen, testvérek, a hívő ember, aki Jézusra néz, és az ő ígéretei táplálják az ő reménységét, a jövőre vonatkozó reménységét, az az ember még a legtávolabbi jövőbe is, ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a legtávolabbi jövőbe nézve is jó reménységgel van. Tehát mi azt mondjuk, mit fog tenni Jézus? Vissza fog jönni. Azt ígérte, hogy meg fogjuk őt látni az ő dicsőségébe. Azt ígérte, hogy igazságos ítéletet fog tartani. A bűnösök elvesznek, és akik Jézusban hívők voltak, azok a Sionba térnek, és örök öröm lesz a fejükön. A régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Egyszerűen újjá teremti az egész világot Krisztus. Nem befejlődünk egy új világba, Jézus fogja elhozni az új világot és megteremteni azt. Egyszerűen, testvérek, nekünk nincs hívő embereknek, mi szomoríthatna el bennünket, vagy mi tehetne minket reménytelen emberekké, amikor nekünk Jézusunk van és olyan ígéreteink vannak, amiket ő adott nekünk. Mi tudjuk azt, hogy ebbe a világban nem győzhet soha a sátán, a bűn, a halál, a hazugság, az igazságtalanság, a gyűlölet nem győzhet. Egyszer mindez kisöpörtetik a világ mindenségből, és Jézus fog győzni. Ez a reménységünk, testvérek. És ha így vagyunk ilyen reményteli emberek, akkor azt mondom nektek, hogy ez az érzelmi állapotunkat is úgy meg... Nem csak a gondolatainkra hat ez, hanem az egész érzelmi, hangulati állapotunkra is. Mi örvendező emberek vagyunk. Örvendező emberek vagyunk, nem? Mosolyogjatok már egy kicsit. Hát örvendező emberek. Lehet, hogy olykor, ha meg kell lenni, könnyezünk, mondja az a... De ismerjünk egy mély belső derűt, ami mindennek az alapja, az a lelkünkbe. Ez egy csodálatos dolog, testvérek. És ez, Nem is tudom, ezek a, talán még egy hatást elmondok. Jézust és az ő tőle kapott ígéreteket, ha megragadjuk bizalommal, akkor egyszerűen kihalnak belőlünk a hiába való remények. A hiába való remények, az üres, az alaptalan, az oktalan reményeink kihalnak. Mindig jönnek, testvérek, figyeljétek meg ezt, mindig jönnek nagy okos emberek. Nagy filozófus, nagy irodalmár, nagy ez, nagy az, nagy művész, nagy gondolkodó, celeb, meg nem tudom. Jönnek, és ez lesz, az lesz, előhozakodnak valami állítással, valami eszmével, és hamis reményeket keltenek emberi szívekbe. Ha ezt magadra kened, meggyógyulsz minden betegségtől. Ha ezt beszeded, akkor aztán, hú-hú. És az emberek hisznek ezeknek a nyomorult hazugságoknak, és táplálják be, majd kiderül egy nap múlva, vagy egy hét múlva, vagy 10 év múlva, vagy 50 év múlva, lehet, hogy előbb is, még előbb, hogy hazugság volt az egész. Bármennyire is reméltük, hazugság volt az egész, amit reméltünk. És ott maradunk, becsapva, kiábrándulva. És azt kell mondjam, testvérek, az embereknek egy csomó ilyen hiába való reménye van tele a feje, mert telebeszélték őket. Meg ezeket hallgatják az emberek, mert milyen jó, de jó, olyan szépen mondta. Ha ezt csinálod, jó lesz a házasságod. Ha azt csinálod, akkor meg elromlik. Nem Jézusra hallgatunk, a nagyokos pszichológusokra hallgatunk, meg nem tudom én kire hallgatunk. Ahelyett, hogy Jézusra hallgatnánk. Ha ide befekteted a pénzed, 2 nap alatt milliómos leszel. Betettem ennyit, nyertem annyit 2 hét alatt. Hát ez az igazi. És remélik, aztán elvesztik azt a keveset is, amit beve. Értitek, hogy jön Jézus, és akkor a mi fejünkbe, a hívő emberek fejébe is ott vannak ezek, de Jézus ezeket úgy takarít, kisöpri. Ne reménykedj hiába való dolgokba. Azokat csak emberek mondták. Arra hallgass, amit én mondok. Az legyen a te reményed, amit én ígérek. Bennem legyen a te reménységed. És felszabadulsz, feloldódsz, és derűs ember leszel, és békességes ember leszel. Ez egyébként egy olyan tény, amit még a pszichológusok is megerősítettek. Azt olvastam egy pszichológustól, hogy a kutatások szerint a vallásos értelmezések, a vallás gyakorlása és a hit nagy mértékben hozzájárulnak a reményteli gondolkodáshoz. Az Istenbe vetett hit segít, hogy életünk kontrollálhatatlan, megváltoztathatatlan és nehezen elviselhető eseményeivel adaptívan megküzdjünk. Ilyen szépen fogalmazott. Még ők is rájöttek. Mi már tudjuk 2000 éve, majd több is. És tapasztaljuk is. Nos, testvérek, Jézus reményteljes valaki volt. Aki a reménytelenség zsákutcájába befutott embereknek egyszer csak kinyitotta az utca végét, hogy van tovább. Nézd csak. Csodálatos jövő van. És ma is megnyitja előttünk az utat, ha reménytelenek volnánk. Jézus reményt ad. És ha ezt a reményt megragadjuk, amit ő ad, testvérek, akkor az olyan pozitív hatást fog ránk gyakorolni, hogy elbeszélhetetlen. Komplex az egész lényünkre, az egész személyiségünkre, világlátásunkra, világnézetünkre pozitív hatást fog gyakorolni. Reméljetek az Úrban. Befejezem azzal, hogy azt mondtam az elején, hogy Jézus segít el minket az ő belévetett hitre és reménységre az igéje által, de most hadd fordítsam meg az érme másik oldalát is, mert ahhoz, hogy Jézus reményforrásá legyen a számunkra, meg kell vele békülni. Meg kell vele békülni. Eredetileg, testvérek, sajnos egoista, magunk körül forgó, magunkat megvalósító, öntörvényű, úgymond szabad embereknek születtünk, akik önmagunk rabjai vagyunk egyébként. Ez a bűn állapot, amiben beleszületünk. Az Isten mellékszereplő, vagy nincs is. Ez az alapállapotunk. Ebből az állapotból ki kell jönnünk. Ez rajtunk is áll. Meg kell térnünk. Meg kell térni. Jézushoz kell békülnünk. Hinnünk kell abban, hogy ő meghalt a kereszten, a bűneinket, büntetését vette magára, az átkunkat, a poklunkat vette magára, nekünk bűnbocsánatot szerzett egyedüli, tökéletes áldozatával. Ott, akkor, a Golgotán. És ez a kegyelem, ez a bűnbocsánat, ez ma is árad. Ugyanúgy afelé az ember felé, ott az ágyon, akinek azt mondta, hogy megbocsátattak a bűneid. Elhitted már ezt te is, hogy megbocsátattak a bűneid? Hidd el! És így híve a kegyelemben, a bűnbocsánatodban, ragad meg Jézust, és add neki a szívedet, add neki az életedet, a rendeld alá magadat, hogy ne a te akaratod, meg a világ akarata legyen a legdöntőbb tényező az életedben, hanem az ő akarata. Szabd magad ahhoz, hit kérdésekbe, elvi kérdésekbe, világnézeti kérdésekbe, életkérdésekbe, a magaviseletedbe. Szabd magad ahhoz nyugodtan, amit Jézus mond, és megáll téged. Megállt bennünket. De meg kell békülni vele. Ez egy alap dolog. És akkor utána jön a hit is, meg a remény is, meg minden jönni fog. Kívánom, hogy átéljétek és átéljük újra meg újra, hogy Jézus bennünket milyen hatalmas, élő és jó reménységgel ajándékozott meg, és ajándékoz meg. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, aki reményteljes ember vagy, és aki soha nem néztél egy ember se úgy, hogy az ne, na az reménytelen, reménytelen eset. Köszönjük néked, hogy még ránk se így néztél. Jöhetünk akárhonnan, lehetünk akárkik. Köszönjük, hogy számodra nem vagyunk reménytelen eset. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, szavaddal hitet teremtesz, irántad való hitet munkálsz a szívünkbe, és azzal együtt jó reménységet, és ezt a reménységet elkezded napról napra erősíteni és táplálni bennünk, hogy ne féljünk semmitől, hogy neki tudjunk menni a hétköznapi életünk dolgainak, hogy jó reménységgel nézzünk a halál mögé is, vagy éppen a világ vége mögé is, tudva, hogy te vársz minket, a halál fölött győzedelmes, feltámadott Jézus, akinél jobban senki nem szeret minket, és akinél hatalmasabb nincs. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk arra, hogy akár a holnapra, a holnap utára, vagy hosszabb távon is ígéreteiddel alapozd meg reménységünket. Segíts minket, hogy azt tudjuk remélni, amit te ígértél. És bizony, tele van az írás a te ígéreteiddel. Fel se tudjuk sorolni. Köszönjük néked, hogy mindegyik ígéreted valóra válik, erről te magad kezeskedsz a számunkra. Kérünk téged arra, hogy segíts benned hinnünk, neked adni a szívünket, életünket, aki érted adta, értünk, adtad magadat. Kérünk arra, hogy áld meg a szívünket, áld meg az életünket, mindazt, amit ma is hallhattunk, hogy jó gyümölcsöt teremjen. Imádkozunk azért, hogy vigyázz gyülekezetünkre, áld meg az ide járó embereket. Imádkozunk azokért, akik nem ide járnak, de talán most eljöttek közénk, áld meg az ő szívüket, életüket is, beléd vetett hittel, bizalommal, reménységgel. Kérünk téged az édesanyákért, nagymamákért is, de így a gyakorló édesanyákért is, akik még ezt tehetik. Kérünk téged, hogy áld meg az ő életüket, segíts, hogy rád figyelő anyukák, nagymamák lehessenek mindnyájan. Kérünk téged arra, hogy hordozd őket sokáig még közöttünk, és áld meg életüket. Kérünk arra, hogy vigasztald a gyászoló testvéreinket, erősítsed őket is, és kérünk téged arra, hogy gyülekezetünk jövő heti alkalmait is te készítsd el, te áld meg. Esedezünk még hozzád az elítélt keresztjénekért, az üldözött keresztjénekért, hogy légy vigasztalójuk a nehézségeik között, és ha lehet, ments meg az ő életüket. Imádkozunk azért, hogy a háborút csöndesítsd el a világon, itt a szomszédba is. Könyörülj meg a harcoló feleken, hogy békességre jussanak valahogyan egymással. Imádkozunk országunk vezetőiért, hogy adj nekik is türelmet, békességet, bölcsességet ahhoz, hogy jó döntéseket tudjanak hozni ebben a mostani helyzetben. Köszönjük néked, hogy imádságunkat meghallgató, hűséges Urunk és megváltónk vagy. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit nagyifire, kisifire, bibliaórára, imaórára, énekkarra, nem sorolom föl, és a hittanórákra is, aki életkoránál fogva még oda tartozik. Hirdetem, hogy jövő vasárnap családi napunk lesz. Annak keretében emlékezünk meg az édesanyákról, majd lesz számukra is egy kis külön meglepetés, de a család kérdésével fogunk foglalkozni. Az a címe a napunknak, hogy mennyei családsegítés. Már van földi családsegítés, most akkor már legyen mennyei családsegítés is, mert van mennyei családsegítő szolgálat is. Egy kicsit ezzel foglalkozunk, hogy az Úrunk hogy segít a családi életünk alakításában. Emlékeztetem a testvéreket, hogy aki szeretne jönni, az iratkozzon föl. Kint van egy papír, amire már sokan feliratkoztak, aki még nem iratkozott fel, írja föl, hogy én jönnék, és akkor kivel jönnék, mert az étel miatt ezt tudnunk kell. Tehát szeretettel várjuk a jövő vasárnapi alkalmunkra a testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek addig is őriző és megáldó pásztora. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 240. énekünket, 240. Utána pedig majd a nemzeti imádságunkat énekeljük, 270. éneket, énekeljük 240. énekünket, mind a 7 versével énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám mindenkor elhiggyétek.
Kegyelmes hozzám.
hímnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!